Föl lesznek véve ezek az előadások, tudják? Mert a gépész karról a Stéphán Gábor erre egy évvel ezelőtt hajlandó volt, és akkor megindult egy ilyen mozgalom, és akkor ilyen kizárások alapon én rám bőttek a karon, hogy akkor az én hidraulika egy előadásaim majd kísérleteznek. Ezek az előadások azon a honlapon elérhetők lesznek. Ezt én nem ígérem, hogy én magam megnézem, mert ez egy merészség kérdés, hogy megmerem nézni magamat. Nem? Kívánom, az ember visszahallja a közepesen elő kisarcolni lájszólását, amit először olyan hasonkassa az ember. De hát ugye vállalni kell az ember szeretetét. Az a kisarcolni, hogy nem olyan rossz, az a évai gimnázium, hogy ahol szabad az ember eltöltötte az idejét, és aztán egy ilyen helyről, egy ilyen helyre lehet jutni, és bele lehet keveredni az ügybe. Persze, megpróbálod nem visszafogni magamat, hanem azt adni, amit az ember eddig is adott. Állítólag a filmet majd meg lehet várni, hogyha olyan részletek kerülnek, ami mondjuk a szalon képességnek például a hátja falát, azt már úgy teszegetőzve valahogy. Ezek a dolgok mindig öröm így az első hetekben ezt a sok ember látni. Jelzem magukra, hogy ez a részám, amikor megszokott rozgyalni, az az első ZH7, tehát hetet követő hét, tudják? Mert akkor ugye hallgatók egy része úgy megsértődik, tudják? Ez nem ideális a ZH csoportosítása se. Pár ember a 400-ból el van küldve ráadásul volt ZH irányába, ott már hullámok egymásra halmozódnak, és ebből a rövidítés logikája az diktálja, hogy akkor esetleg egy-két előadást célszerű kihagyni. Ezt a magam praxisából is mondom, 76 és 81 között. Szóval próbáljuk együtt maradni ezzel együtt. Valahogy úgy van ez, hogy a műegyetemben azon belül az építőkarban, mint ahogy minden egyéb karon úgy állították föl az anyagot, hogy van a írott jegyzet, ebből nekünk jegyzetünk is van, Haszfra Hidraulika 1, 92-ből jegyzetellátóval elérhető. Aztán vannak úgynevezett HEFOK nevű jegyzetek, tanszéki honlapról letölthető a Hidraulika 1-re. Akkor vagyok szerényen én, aki annak a lényegén túlmenően természetesen sokkal többet mondok a sorok között, meg az aktualitások, meg én olyanok van, meg minden ilyesmi. Tehát én azt mondanám, hogy célszerű az én olvasatomban is ezt végighallgatni. És akkor van még ugye az a fejezet, amiből tehát valahogy az EH-t ki kell kényszeríteni, tehát hogy jogosan iratkassunk kettő darab az EH-t a fél év alatt, és erről szólnak a gyakorlatok. Úgy csináljuk, hogy megpróbálunk az elméletben a gyakorlatok előtt járni, ami a tananyagot illeti. Ez ugye nem egészen megvalósítható minden esetben, tekintettel arra, hogy két hetente van egy gyakorlatunk, ez azért nem sok minden, én a figyelmet lehetőleg ne hagyjanak ki gyakorlatot, mert a gyakorlatilag két gyakorlatnak a kihagyása, mert ugye egyszer elmenve tulajdonképpen két-két anyagot hagy ki az ember. Kettő darab ZH-t fogjuk írni, a játékszabályokat ismerik, a játékszabályokat a hallgatói önkormányzat kényszerítette, ki szerintem liberálisabban álltunk eredetileg hozzá, de hát hagytunk, engedtünk a kényszernek. Két sikeres ZH kell, ebből olyan 50%-ig definiálja magát a hallgató, és akkor jön majd az évvégén a szóbeli vizsgára. De a 400 hallgatóra tekintettel ezt egy kicsit, hogy úgy mondjam, fogyasztanunk el, és egy-egy irányzerén be van kitakva. A kettő játékszabályai különböznek, valakinek a szóbeli fekszik, valakinek az irányzeri, ezt majd olyan korlátok között meg lehet választani. Valami ilyesmi, akkor a videó letöltési vagy megnézési lehetőséget azt látják, ezt azért ne zavarja meg magukat. Meglátjuk egyáltalán, hogy hogy működik ez az egész dolog. Térjünk most egy kicsit vissza, és a hidraulika egy, tehát akkor a tárgya a víz lesz. Tudjuk azt, hogy maguk matematikából odáig jutottak ameddig. Mechanika kicsi tárgyakból odáig jutottak szintén, ameddig a negyedfejlődésüket megengedte, hogy ez előre meg van egy írva, vagy pedig hát vannak ebben adott elemek, ezt majd unokáikra tudják nyugodtan elmesélni. Ezt csak azért mondom, mert a mi időkben ugye lement a teljes mechanika, és akkor a harmadik első fél évben azt mondták, hogy és akkor most hidrom mechanika, értik? Tehát a mechanika szilárd, illetve rugalmas testekre meg volt emészve évben, és akkor azt mondtuk, hogy megvéd most folyadékról van szó. Ez akkor körülbelül azt jelentette, ha valaki mondjuk szerkezetépítő érvőknek nem, arra az ágazatra, akkor ezt nem tanulta, viszont akik a víz irányába mentek, azok mondjuk megtanulták azt, hogy mi a különbség a megszilárdult beton és a folyós beton. A folyós beton az folyadék. És abban a nyomásviszonyok másképp alakulnak meg, mint egy megszilárdult, rugalmas beton testben. És hogyha az ember, az, ott van ugye a, az ácsolat, a zsaluzat, és akkor tölti föl folyós betonnal, mert hogy azt olyan kellene szállítani, tudják erre a transportbetonra gondolok, hogyha azt túl hebeburgán töltjük föl, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy ott van az alsó tájékon dudorogni kifele. Ez hangot is ad, ez nem egy kellemes hang. Én harmadik után egy ilyen technikusi gyakorlatot részesültem egy ilyen élményben. Akkor a kutyások már 100 méter távolságban voltak és futottak elfele. Én még mindig néztem, hogy mi történik. Aztán ez a kidudorogás egy olyan császármetszésszerűen elintézte a dolgokat, és a teljes beton kifolyt a tervezett tánkkal elé, és azt akkor föl kellett szedni, meg föl kellett törni, és akkor egy-két múlva lehet ugyanazt a műveletet. Mert helyette azt kellett volna csinálni, hogy elegendően vékony réteg egyszer, hagyjuk megszilárdulni, ezáltal ő öntartóvá válik, aztán megy a következő réteg, és megy a következő réteg. Még egyszer, ez a folyadék rugalmas szilárd testtől eltérő belső feszültség viszonyaiból ered, most itt egy kicsit már szilárdra célzok, de aki véletlenül eljött a második félében a szilárdhoz, akkor is az van, hogy párhuzamosan fogunk futni, tehát majd egymást fogjuk segíteni, tudsz a hármat? Szilárdságtal óráig nem volt még. Előadásra. Úgy hívhatják az előadást. Kuruszkanálművel szeretek párhuzamosan futni. Egymást fogjuk remélhetően segíteni, vagy egymást fogjuk akadályozni. Ezt majd meglátjuk. Még valami, az előbb ugye azzal kezdtem, hogy a matematika tudásuk is olyan nem rossz, de azért vannak benne olyan mérsékelt elemek. Úgy próbálunk itt a vízzel operálni, amit azért mégis, hát a görögök után szabadon is valami olyan az őselemek egyébként. Tudják, hát a vízzel azért nagyon együtt vagyunk, hogy ha nem megy matematikai eszköztárral a víz viselkedésének a leírása, akkor esetleg megpróbáljuk a vízzel leírni a matematikát, értik ezt a fajta dolgot. Meglátjuk, hogy ezek a kísérletek hogyan alakulnak. Fussunk bele így az első 45 percben kiszerelvényezésbe, aztán fussunk át a fontosabb víz, illetve folyadék fizikai tulajdonságokon, aztán leszereljük ezt a vetítős rendszert, és utána hosszú ideig a levezetéseket azt a táblára csináljuk, mert a vetítés nem igazán követhető, az ember passzívan ül, csak bólogat, én a pointerrel mutogatok, és az ember azt hiszi, hogy és aztán kiderül, hogy el ne aktivizálható ez a tudás. Akkor fogok vetíteni például most, amikor filmeken akarok, mozgásosan akarok megmutatni a dolgokat. Én itt szeretek mozogni magunk előtt, de azért ez nem ugyanaz, mint amit a vizen akarok mutatni, hogy mindjárt térjünk is itt a nagyobb témaköröket fogjuk most érinteni, itt bejátszásokkal, és aztán úgy megyünk tovább, és kezdjük komolyan az egészet. Itt az ember a fizikai tulajdonságok közül mindjárt egy fontosat akar bemutatni, az úgynevezett viszkozitását, belső súrlódását, folyadéknak ez így én vagyok, aki egy vízüveget, ami olyan apacukra jelenlegű, szóval ütött a vizet, és akkor ilyen mundarocert is húszok vannak rá, hogy lásd, hogy mutassa, hogy ez a bent energiával még mindig forog, lassú, ez meg már rég megállt. Tehát akkor bevittem valamennyi energiát, hagytam a rendszert, és már úgy néz ki, hogy itt ebben a baloldali folyadékpercben valami megkajolta ezt az energiát, tehát valószínűleg a belső turgózás leszünk olyan, a folyadéknak a viszkozitása. Ugye a méz az meg annyira olyan, hogy azt már ugye keverni se túl kellemes dolog, melegítve más a helyzet, viszkozitásnak lesz természetesen, hogy hőmérséklet lecsülése. Aztán van ez a statika. És akkor abból megint, hogy gyártunk a tanszék számára egy témakör, hidrostatika, de inkább hidrostatikának. Mondjuk ez annyit jelentene, hogy akkor mondjuk itt 6 méter magasan áll a víz a K221-22-ben, de mondom áll. És akkor ez azt jelenti, hogy ez egy abszolút nyugalom, természetesen a Földdel együtt mozgunk, tehát azt soha nem mondjuk, mert akkor túlbonyolítanánk a dolgokat. És ebben akkor kérdezzük, hogy mi az, ami ennek a folyadéktestnek az állapotát jellemezni tudja. A nyomás viszonyok. Ezt rugalmas testnél belső feszültségviszonyoknak mondanánk, itt nyomás viszonyokat mondunk. Érdekes módon, hogyha ez a K221-22 egyenes vonalban, egyenletes sebességgel, vagy konstant gyorsulással mozogna, még mindig a hidrosztatika törvényei érvényesülnének, csak egyfajta relatív nyugalmi helyzetben. Mit jelent a relatív? Az valaminek valaminek való viszonya. Annak kell érvényesülnie, hogy vízrészecske vízrészecskéhez képest nem mozduljon el 40 cm-hoz képest, meg a határoló felülethez képest legyen elcsúszás. Ugye? Tehát, ha itt most van egy ilyen tartály, fényvízzel, és én elindulok egyenletes gyorsulással, tehát a Mercedes autóval, hogy álló helyből jól megnyomom a gázt, tudják, a reklámban mindig azt nézik, hogy 100 km per órára hány másodperc alatt. Persze a lejtő viszonyokat el nem tudják oda, de most az ember gondolja, hogy mit szintesen gondolják ezt a dolgot. Tehát az ember, hogyha ezt így megrántja, oly módon, hogy egyenletesen gyorsítja, pontosan gyorsítás van, akkor én nekem az az érzésem, ugyanúgy, mint a Mercedesben, hogy fölkenődök a háttáblára, ugyanúgy a víz is ezt teszi, tehetetlenségre folytán, és így arra gyorsítok, így fog megvillenni. Tudják, sőt a hátsó peremen így csapódhat, hogy arról van szó, az ilyenekre már is lehet ZH-példát. Itt egy másik esetet mutatok, ahol még mindig a relatív nyugalom az megvan, nevezetesen egyenletes forgó mozgás. Ez fluoresszennyel megvan festve ez a zöldnépet víz, és látnak ott belül ebbe az egyenletes, például én változtatom a fordulatszámot, és ott egy másodfokú paraboloid kerület látszik, látják azt, de még mindig igaz az, hogy vízrészecske vízrészecskéhez képest, illetve vízrészecske a falhoz képest nem mozdul el, vagyis például a belső súrlódás nem aktivizálódik, érti? Tehát így ez nem veszteség. Ha mozdítom a tenyeremet, akkor, hogy a rettenetes izomerőt, ha valahogy így van ez a dolog. Menjünk tovább, engedjük megmozdulni a folyadékot, és az a helyzet, hogy akkor van folyadék magasan, alacsonyan, mondjuk így legáltalánosabban azt mondanám, hogy a Duna az ugye fölről lefelé folyik. És a Duna mozgásban van. Miközben a Duna közben komoly csurlódásból eredő energiaveszteséget szenved, szóval valahonnan fedezni kell azt az energiát. Hát magasról kell indulni, és egyre alacsonyabbra kell menni, hogy közben mozgásba tudjak maradni. Értik? Ez tulajdonképpen a Duna lefele. Folyik persze az adott korlátok között. A Duna lehet, hogy erre szeretne folyni. folyik, a K2, vagy a K7-en keresztül folyt is erre, ezért süllyed meg a déli szárny, mert egy föltöltésen vagyunk, egy régi Duna nevek föltöltésén. Talajmechanikában tanulni fogják, hogy a konszolidálódása a talajoknak az nem egy fék, hanem az egy örökké tartó, úgymond aszintotikus. Olyan hat szóval ott megsüllyedtünk, de az a szárny már rendben van téve. Szóval megy lefele az adott korlátok között. Az adott korlátok a budapesti partfal érték. Tehát a Duna esetleg erre jönne, mert erre tudna gyorsabban lefele menni, minél alacsonyabb energiaszintre, de hát be van korlátozva olyan partfalak közé, amit úgymond nem tud áttörni. Amit akarok mondani, hogy át fogunk majd térni különféle mérlegelésekre. Itt ennél a helyzetnél, amit mindjárt elindítok, egy energiamérlegelésről lesz szó. Ez itt a pár dolgot mindjárt tisztázunk, mert nem valóban is jobb oldal, már nagyon értelemben mondom, hanem felvíz és alvíz. Mert ha itt lenne a magas, és a nyílik meg az alacsony, akkor ebben tudná másik irányba folyna a víz. Tehát ahonnan ahova, az úgy mondjuk, hogy a felvízről a balvíz felé, és így aztán ezt a politikai ízzel ellátott bal oldalt, jobb oldalt, ezt ki lehet küszöbölni. Tehát én ezt itt, ez a laboratóriumnak egy ilyen úgynevezett üvegcsatornája, azért üveg, hogy lehessen látni a jelenséget. Tudják oldalról is. Tehát így magasan áll a víz, itt van egy nyílás, és azon a nyíláson, azon a nyíláson, mint egy visszékes hajítás, felhasználva a nyílás fölötti helyzeti energia tartalmát ennek a rendszernek, a nyílás már a mozgás energiába vált. És nézzük, hogy ha ennek csökkentem a szintét, akkor a visszékes hajítás kezdősebessége csökken. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy egy konstant víz állás mellett hova kell tenni a lukat, hogy az legmesszebb csapódjon be. És akkor valaki mondja, hogy legfölülre. Igen, de ott nem lesz kezdősebesség, mert nem lesz felvízi oldalról plusz energia, ami mozgása. Ha fölülre teszem a lukat, lecsorog a oldalfalon. Akkor azt mondja a hallgató, hogy tegyük alulra a lukat, mert akkor lesz a legnagyobb kezdősebesség. Igen, csak nem lesz hely és idő, hogy ívet fusson be. És akkor az ember azt mondja, hogy ez a távolságfűzé, ez szimmetrikus, és akkor rögtön ki lehet találni, hogy a félmagasságra elhelyezett nyílásból lesz a legmesszebb való becsapódás. Ezt aztán matematikai eszközökkel le lehetne szélső értékszámítással is vezetni, illetve ha jobb középiskolába jártak, ahol ilyet azért nem nagyon tanult az ember, de megtanulta azt a speciális változó, meg koordináta rendszer felvételt, hogy mondjuk egy olyan dolog alakuljon ki, hogy H-X-H-X, ennek a híres szorzat, ez H-X-X, és X bármi, akkor a legkisebb, mivel pozitív az X nézet, ha nulla. És ha ezt a fél magasságtól való eltérését a nyílásnak jelöltem az X-el, ott el is meséltem egy ilyen megoldást, akkor elemi eszközökkel tudok szélső értéket határozni. Ugyanaz a üvegcsatorna, csak most egy olyan flexifalat tettem be, ami földül folyik át a vízhoz, mondjuk, hogy átjutik, és akkor ezt bukónak hívjuk. Elindítom az animáció, illetve a filmet. Itt most kicsit meg kéne levegőztetni, én fogok jönni, és beleindulok egy pálcikával, mert most így rá vagyunk kapatva. Tudják, és én ott, és akkor így megvan. Ez is egyfajta visszintes hajítás, hogy mondjam. Ezen a pályán ugye majd ez a kilépési sebesség nem változik, szerintem függőlegesen, mert szabad esik ez a víztest. Ettől az eredő áramlási sebesség meg fog növekedni fog. Ha konstant a hozam, a növekedő sebesség az vékonyodó vízsugár fog eredményezni, mert a hozam állandósága, a célfokat megmaradás törvénye fogja a dolgot diktálni. Menjünk egy kicsit tovább. Jelzem, hogy ott egy zöld fluoreszcens, hogy úgy mondjam, jelzőcsíkot vezettünk egy viszonylag nyugodt, hígyat, flexis őbeli áramlásba. A víz úgy viselkedik, ahogy ez a festék nekünk megmutatja. Érti? Ugye a víz a vízben nem látható, tennünk kell valamit, hogy láthassuk. Van ebben egyfajta romba lengés ebben a rendszerben, de olyan szálasan mutatja magát ez a fluoreszcens csík. Ezt az áramlást lamináris, szálasan rendezett áramlásnak nevezik. Ha ez valami szennyező anyag, akkor úgy néz ki, hogy egy ilyen mozgásban ő együtt fog maradni, vagyis nem hígul. Ha mi azt szeretnénk, ha már belement a vizekre, legalább hígulnod föl olyan határérték alá, ami már nem probléma, mondjuk az én bőrömet nem irritálja, a kisbaba bizonyos testrészének bőrét, ezzel szokták így a floreálékét, bandája, mutatni a jóságát ezeknek a mindenféle szereknek, azt sem irritálja, akkor nekem hígulásra van szüksége. Na de ha nem keveredek össze a környező folyadékkal, akkor nincs hígulás. Tudják? Azzal együtt, hogy a hígulásnak mindenhol mindennek ára van. Nevezetesen az az ára, hogy egyre nagyobb folyadékrészre terjed ki ez a kedvezőtlen tulajdonságú anyag. De hogyha ez egy bizonyos határérték alá megy a magas mélységében, akkor ez a kisebbik rossz, értik a dolgot. Na most picit fölcsavartuk a sebességet ebben a körben, kérem szépen, elszabadul a pokol, de persze nem a végtelenség. Úgyhogy nézzük meg, amennyiben látható. Tehát én ott látom ugyanazt a zöld hóvát, de rettenetesen keveredve és szélesedve. Az áramlás gombolygó örvénylő, szakszóval turbulenség vár. Tudják? A vízrészecskék is nagy utat járnak be egyfajta kvázi véletlen jelleggel. Az esély nagy a szétszóródásra, a zöld festékanyag pusztán megmutatja a vízben, hogy a víz mit csinál. Szennyeződés elkeveredés szempontjából, higulás szempontjából ez egy kedvező helyzet, mint az előző. Mondjuk így kőbaltásra mondhatjuk, hogyha már a Dunába kell bevezetni még egy akár tisztított szennyvizet is, ami ugye nem Duna víz, akkor annak szeretnénk látni a minél hatékonyabb, minél rövidebb utóbb, minél rövidebb időre az való elegendő érték hígulását. Keressük a minél inkább ilyen jellegű tartományokat. Természetesen ugye nekünk a dolgokat be kell várni, mert ha a Dunának az ilyen intenzitású elkeveredési tulajdonságokra rendelkező szakasza a szennyvíztisztítótól 2 km távolságra van, akkor a buliba be kell vinni a beruházási költségbe az oda vezető csőnek a beruházási árát. Tehát ugye ezeket itt együtt kell nézni, hogy mibe kerül, és utána mit kapok. Ráadásul ez az építés egyszeri akció, miközben én úgy gondolom, hogy ez az egész rendszer évtizedekig működne. Tehát akkor egyszer drágábban építek, de aztán az egész olcsóbb lesz, mint olyan, és akkor ez egyfajta élettartam kérdés. És akkor itt költségek vannak kifejezhetően, többé-kevésbé haszon van, vagy kármérséklés, többé-kevésbé kifejezhetően, és akkor ilyen költség haszon elven állítólag még ilyen optimum pontokat is lehet találni, hogy arra a világ egyáltalán ilyen elméleti optimum pontokra, tehát legkisebb tárgyal, legnagyobb haszon, egyáltalán tudott-e építeni bármit, erről én még nem hallottam, de annyira nem is fontos. Menjünk egy kicsit tovább, és akkor nézzük meg ezt a turbulenciát, tehát mennek át a közgázra. Tudják, és ezen film után már nem tudnak így átmenni, hogy ne állnának meg a pillérnél, és ott ne néznének le, és ezt a jelenséget. Úgy nézem, hogy ez a tehetetlenül áramló vízik, ezt a pillérinvet nem tudja bevenni, hanem úgy lejöttük róla leválni, és az meg olyan örvénylő lesz. Nézzék meg ott azt a helyzetet. Ez az a mozgás egyébként, ami a oldott anyagot is szétkeveri a víztestben, a meder anyagot tudja arrébb mozdítani, a finom anyagot fölvenni, esetleg a víz pillér alá mosni, onnan elvédi az anyagot, itt már alapozási kérdések vannak, ezzel, közeljöttük olyan műtárgyakhoz, ami még mindig építőmérnök felelősségű körbe tartozik. Csak a vízzel mi a vízoldali mértékadó terhelést határozzuk meg, amire aztán vérekezni lehet. A terhelés persze egy dolog, még aztán van a tartósági, esztétikai, tájhaillesztési és a többi és a többi dolgok. A Dráva felső folyása az olyan, hogy kavicsos, így aztán még színes víz alatti kamerával is lehet élvezhető filmet készíteni. Itt a mederagyag mozgását láthatjuk. Nézzék meg, ezt a kétszeres gyorsasággal van visszajátszva. Látják ezt a szakaszos, olyan lüktető mozgást. Itt ugye már olyan nagyok ezek a kavicszerek, aztán fordítik megjelent, egy kicsit kitárosodott. Ez már a mechanika. Aztán kapott egy dinamikát, a mozik félés, ha úgy menne, és akkor kinek billentő az energiához. Azt akarom mondani, hogy ebben a kerék közelségben ez már egy kölcsönhatás mechanizmus, tehát a víz és ez a mozgó kavics összlet úgy együtt alakítja ki a maga dinamikus egyensúlyát, ami egy-egy pillanatot nézve, ha veszik észre a pillanatot, mondjuk nem hasonlítanak egy az egybe egymáshoz, de az embernek van olyan déjà-vu érzése, hogy most mintha megint egy olyan ugyanolyan köz jött volna. Még egy dologra fölhívom a figyelmet, ez itt nem azt jelenti, mert ezzel az intenzitással, ha menne el az olyan, akkor itt egy óra múlva a Dráva ezen szervénye 2 méterrel mélyebb lenne. Tehát ez már megint egyfajta mérlegelés, hogyha van egy adott szakaszom, ahol a víz, hordali, kavi, bármi, ugyanannyi jön be adott idő alatt, mind amennyi megy, akkor van mozgás, de nincsen tömegváltozás, ami azt eredményezheti, hogy a meder felének a szintje az változatlan. Erre azt mondjuk, hogy ez egy időben állandósul, más szóval hidraulikai zsargon permanens folyamat. De ez nem azt jelenti, hogy nincs mozgás. Hiszen a vízrészekkel is tud úgy a Dunában, a méterpercre tudunk a sebességgel fogni, hogy közben kín a felszín, vagyis az alapot, vagyis morfológiai szempontból a helyzetet időben változatlannak tartani. Menjünk egy kicsit tovább, vissza a laborba, hát egy időben még a tárgy előkészítés, amikor átadtam az előadást, a lelkes ember voltam, és sok ilyen filmet készítettem, és ugye mivel minden, amiről beszélek, maximum a 19. században született eredmény, tehát ezek is idővel tartóknak mutatkoznak, tehát plexifal. És akkor most egy kicsit fölhúzom ezt a fenékről, ott egy részt fogok létesíteni. Nagy felvízi oldali szint, vagyis nagy helyzeti energia, jó nagy sebességgel és kis vízmérséggel fogja kinyomni nekem a folyadékot. Ez a víz, ha ránézek, akkor a magyar szókészületemből azt mondom, hogy rohan. Rohanó vízoldáknak hívjuk. A másik része, majd meglátják, az nem olyan nyugodtak, meg áradó vízoldáknak mondjuk. És a kettő közötti átmenet, az meg a kritikus állapot. Majd meg is beszéljük pár hét múlva, hogy hogy lehet ezt osztályozni, mi az a dimenziómentes szám, amivel ezt meg lehet mondani. Egyébként ismerjük ezt a jelenséget a harci gépektől is, és a Concorde is ugye ezt csinálta, most azért már bevonták szegényt. Tehát a szuperszónikus és a szubszónikus repülés az teljesen hasonló az itteni áramló, illetve rohanó állapothoz, és meglátják, hogy ebből a rohanásból egy sima átmenettel lesz áramló, vagy pedig ennek lesz egy ilyen ugrása, majd megláttuk a fizikáját és a matematikáját megmagyarázható módon, és akkor ha az ugrás és az a vízben van, akkor vízugrásnak fogjuk nevezni, ezek nem az én elnevezéseim. Látják? Ott van az a nagyon sekély, itt van a mélyebb, és az átmenet, ez ilyen jellegű. És akkor az lesz a vízugrás. Az a helyzet, hogy dombvidéki víztározóból, amikor azon árvíz érkezik, és azt túl kell folyatni, mert akkor már nem arról van szó, hogy a tározót föltölteni, föltöltődött, akkor első három órában, hanem ezt a nagy vizet ülvezetni, azt általában magas szintről minél gyorsabban le a völgy felékre és a régi patakmederben tovább. Ez nagyon nagy esésű csatornákon keresztül zajlik, ahol rohantikok. A víz, annak nagy az eróziós kapacitása, ez kell olyan, hogy minél gyorsabban, egy ilyen ugráson keresztül nyugodtabb áramló helyzetbe vinni, mert akkor azt a patakszakaszt a mederet már nem kell oly drágán burkolni, tudják, mani kérdés az időre előjön. És akkor úgy vittem vissza a tanszékre a laborból a videókamerát, és akkor mondom, hát itt van ez a eléggé leróban. Ilyen tárca, amiben mosogatni szoktuk a mindenféle eszközöket. Nézzük meg, hogy abban is tud-e vízugrás kialakulni. Látják, ez egy ilyen hengerszimmetrikus vízugrás. Ez itt rohan, ott kívül pedig áram. Ide ha én belemakadok, és ezzel hullámokat keltek, mivel ott az áramlási sebesség nagyobb, mint az általam keltett hullám terjedési sebessége, nem tud áramlással szembe haladni a hullám. A másik helyen tud. Ezt tudják, próbálják ki majd ilyen fitness szalóban, ahol vannak ezek a, nem ismerem a előket, ez a futószőnyek szerintés. Ha ott elhagyják magukat, mi történik egy adott futószőnyek sebességből, vagy ha gyorsabban mennek, így van a áramlási sebesség és a terjedési sebesség összefüggése. Aztán, ha az ember elkapja a gerélyfürdő medence vizének a késő délutáni beeresztését a Dunába, akkor ő meg oly nagy esélyt látják, meg ez az érdek burkolaton rengeteg légbuborékot is beszél. Ez már két fázisú áramlás ebből a szempontból. Van a folyadék, és aztán van a légbuborékot. Aztán, amit eddig meséltem, az nagyon összetetten tud jelentkezni bizonyos olyan helyzetekben, ami oktatásilag jól jön. De a Beregi Tiszapát lakóinak 2001-ben, Tarka és Tivadar között szakadva nem jött jól értik ezt a dolgot. Kicsit talajmechanikailag is lehet nézni, ez is egyfajta folyadék, csak olyan nem newtoni tulajdonságú. Itt már segítség nincs, ez árszakad. Tudják? Itt aztán van rohanás, van mindenféle átmenet, van a töltéstartalmak egy folyamatos eróziója, de aztán az egésznek van egy energia disszipálódása is, hullódás által, majd ha a kamera kicsit távolabb fordul, egy 100 méterre már nyugodtnak látjuk. Tulajdonképpen önmaga fölemész ki a energia tartalmát az áramlás. Hát ez egy kellemetlen esemény volt, ebből nagy előzések keletkeztek, töltött 10 négyzetkilométeren. Számunkra egy tanulság volt, és az ilyen folyamatokat szimulálni tudó számítógépes modellek fejlesztésében nyújtott segítséget. Persze nagyon szépek ezek a felületek, az ember nem is tudna ilyet rajzolni, mint a hidraulika alapegyenletei produkálnak. Tudják, ez egy ilyen differenciál egyenlet vagy egyenletrendszer, fölfogható úgy is, mint egy speciális felületgenerátor vagy interpolátor. Csak olyan természethez közel állunk. Hát itt többféle fekvését látunk a dolognak, én arrébb is kapcsolnék. Kicsit már a szivárgás belépse az, tehát belemennünk a talajba, de sajnál ez nem szivárgás, hanem ez most a 2002-es árvizekből a főtöltésnek az úgynevezett mentett oldalán kezdjük el buzogni a víz, és ha buzog, akkor kazincítán szabadon, ezt akkor húzgálnak. Hívjuk mint olyan. Itt már valami készülődés van ezekkel a kátokkal, de hát nem tudni, hogy mi a helyzet. Az a kellemetlen, hogy ez nem tiszta víznek látszik, ami azt jelenti, hogy az a járat, ami a Tisza és a mentett oldal között keletkezett, az sajnos tágul. Ezt mutatja az, hogy még zavaros a víz, vagyis hoz anyagot onnan, talajt, vagyis azt támítja. Hát ugye szakembereknek itt még csak a lába látszik, itt aztán már az egész csapat, itt vannak egyenruhás szakemberek, vannak, akik már nem is bírják nézni különösen ilyen tetkóval a vállókon az eseményeket, de ott van egy bátor ember, aki összedugja a a fejét, és akkor azt mondja őknek, akkor itt most valami hát kéne, úgymond, csinálni, hogy a Mars lakók a múltkor miféle jelent is hagytak maguk mögött, valami olyan alkotás kéne, hát az megmenti a helyzetet. És akkor tudják így Angliában, vagy a svéci betegen ebből ugye turisztikai látványosságot kihoztak volna. Ez azért a mai embernek az alkotása. Szóval ez alatt van a húzgás. Azért tudják a helyzet folyóvizeton, hogyha oda egyetlen egy hózsákokból épített kis ilyen henger védőművet tették volna, ugyanolyan magasra építve, mint a Tisza szintje, akkor az odáig emelkedett volna, és ott megállt volna a mozgás. Igen, de a nyomás ennek az egyetlen egy alkotmánynak, a hózsák és az alsó nagyobb a nyomással kifeszítette volna. Tehát az egyetlen egy nagy vízoszlopot föl kell darabolni vízoszlop növekményekre, vagy csökkenményekre, egyfajta delta hátra. Erre szolgál ez a medence sor, mert ez a hózsák építmény ezt már bírja. Tehát ennyit már elbír, mint folyadék nyomás, aztán a következő, és a szélén ott van az enyhén vízzel borított vetés, ott azok a gazdáknál, ugye csak abban reménykednek, úgyse lett volna jó abban az évben a termés, de majd a biztosító is tesz valami. Szóval a várvíznek, belvíznek vannak ilyen hasznos tulajdonságai, sőt vannak olyan szituációk, hogy ugye várj is rá az ember, de hát ezek már ilyen érsékleten szintulatú megjegyzések. Egyébként, ha kicsit messzebb röpül ez a sasmadár, akkor csak ennyit lát ebből az egészből. Látják ez itt, hogy ugye milyen fontosnak tűnt az a dolog. Fontos is, hiszen az egész szakadhat, és ez az egész terület elöntésre kerülhet. Ez itt ugye nem a Tisza, a Tisza valahol belül van, ez a hullámtér erdő, és itt, ez pedig az előtt hullámtér. És akkor itt látjuk ezt az úgynevezett húzgár megfogást, ez Tisza sasnál valaki véletlenül arról a területről. Bár amit én már megmondtam, hogy kisarkodni vagyok, úgyhogy ezt most nem sütnetem el, hogy ez szintén ilyen hazai esemény. Legutolsó dobásunk, az az, amikor nem vagyunk elégedettek valahogy a víz energia tartalmával. Vagyis, hogy nem elég sebes, mert hogy mi vízágyúval szeretnénk hozni a vízartatóhoz, vagy pedig nincs elég magasan. Tudják? Ugyanis nekünk föl kéne juttatni, mi ugye felhőkarcolóról, én a 20. emeleten fogok egy lakást vásárolni, mert végre ugye az embernek az adatik egy panoráma, meg egyébként is ott sík lakni, de oda fölköl, értik már, a Frankfurt az a lakás, nagyszerű a panoráma, csak a csapteremből, meg a zuhanyrózsából értik, csak úgy csöpön, akkor abban előbb-utóbb, ugye ezt találódni fog a helyzet, és meg fogok gondolni, meg elakadhatatlanná válik a lakás. Jó, el lehet az, hogy nagy nyomás időszakban fogadja a potenciális belül, így adtak a terkeket váton a cementmű. Amikor a cementmű felől fújt a szél, akkor nem volt érdemes a potenciális belőt foglalni a hegyoldalba, csak akkor, amikor a cementmű felé fújt a szél. Szóval közben lefutott, szivattyúval, vízgépekkel adunk plusz energiát. Vagy sebességet növelve, és vagy szintet növelve. Itt tudjuk magasra juttatni, vagy nagy sebességhez juttatni. Meg lehet fordítani, erőgép, azokat meg turbinának hívjuk, csak az alapjait fogjuk tárgyalni. Itt nem nevezetesen arról van szó, hogy van nekem egy víz lépcső, ami azt jelenti, hogy adott hozammal műtárgyakkal úgy manipulálva, hogy ott van egy adott vízszint különbsége, csak az a helyzet, hogy vízfajsúlygamma, szorozva a vízszint különbségméter, szorozva ennek a vízfolyásnak a hozama köbméter per szekundum, ez teljesítmény mértékegységű mennyiséget ad. Ez a vízenergia belévő teljesítmény abban a folyó szelvényben. Ezt átvezetve egy turbinán, ebből ugye villamosáramot lehet csiholni. Nyilván maguk is olyan generációkon, hogyha másik szülőkön keresztül érzékelték a magyarországi vízenergia hasznosítás népszerűségű hullámzását, olyan. Egyelőre az a helyzet, hogy tovább folyik nem csak Magyarországon, hanem a világon a diskurzus, hogy mit lehet kezdeni az ilyen típusú energia készlettel. Hirtelenére azt lehet mondani, hogy azért bekerült ez is a megújuló energiaforrások kategóriájába. Értik, itt arról van szó, hogy tehát a megújuló az méghozzá gyorsan, mert a fosszilis az is, de hát az azért egy kicsit hosszú folyamat. Szóval, hogy valahol párolgás van, és a nap mégis fölviszi a vizet az egekbe, illetve az alkóba, és aztán onnan akkor újra nagy energiával tud jönni, és abból lehet ki kölcsönözni. Tehát azt akarom mondani, hogy természetesen ez a vízenergia hasznosítás, ez maximális környezeti odafigyeléssel lehetséges ma már, és ez nagyon jól is van. Sok szempont létezik, ezeket kell ütköztetni, lehetőleg minden számszerűsíteni, és erre fogunk játszani az egész építőmérnöki oktatásban, azon belül a hidraulikában. Tehát nem azt akarjuk mondani, hogy kicsi, közepes, nagy, hanem azt akarjuk mondani, hogy 3 liter per szekundus, 5 köbméter per szekundus, és a Duna most pedig 2000 köbméter per szekundus, és akkor ez már egy olyan tényadatoknak az asztalra rakása, amiből mi még mindig nem akarunk döntést hozni magunk, majd a politikusok, de döntést akarunk támogatni, és hozzá kvantitatív információzásával. Így kerülünk mi, különösen a Newton törvényeivel bevétünk magunkat, a töltésnek szimbolikusan a menke oldalára, a folyó oldalon megküzdjenek a politikusok. Egész van, 15
percet.
Tehát amilyen lesz az a víz, illetve folyadék általában víz, különösen legfontosabb fizikai tulajdonságai, adott térfogatban adott tömeg, tömeg ott a térfogattal a test vagy térfogat sűrűséget adja. Ebben ugye még az is belefér, hogy különféle sűrűségű lesz. Tehát a tömegeloszlás tömegelletes, csak abban a térfogatban szorul tömeg, elosztva a térfogattal, azt a térfogat sűrűséget adja. És akkor tudják, literenként ez olyan 1 kg, vagy több méterenként 1000 kiló, 400 forint. És akkor ez a Földön, a Holdon, meg majd a Marson is ilyen lesz, ezért szeretjük a tömeget, és ezért része a mértékegység rendszernek, annak a nemzetközileg elfogadottnak, a ró, mint a sűrűség. A gamma fajsúly, azt már itt definiálni kell. Akkor én most definiáltam, jó? Tehát innentől kezdve gamma fajsúlyunk is van, ami rószor. J, ahol J a földi nehézségi térerőnek az erőssége. Ugye ezt nehézségi gyorsulásnak szoktuk mondani, de én most itt nem gyorsulok, igaz? Hanem nehézkedek ennek a padnak a fedelébe. Tehát inkább nehézkedésünk gyorsulás, akkor járunk jobban, és kevésbé vezetjük félre magunkat. Éppen ezért magát itt egy nyílna kéne lenni, hogy ugye a G-t fejezzük ki, erről van szó, illetve itt ez egy másik mértékegység, mert nem szeretünk ilyen 10.000 környékén beszélni, és akkor kilométert el több méterben lesz 9,81. Ha valaki 10-es helyettesít be ilyen helyekre, különösen a kézzel számol, az teljesen rendben való, tehát abból kabinetkérdést nem csinálunk. Akkor a G, bár látjuk a gyorsulás dimenzióljuk, de még egyszer a földi erőtér erőssége, mint olyan is tényleg gyorsulás dimenzióljuk, csak azt is lehet mondani, hogy 9,81 newton produkál egy nehézségi erő kilogrammonként, és akkor ez már a Holdon ennek egy harmada lenne, és akkor ugye, amikor ott az Armstrong lépett egyet, ami neki kicsi volt, de az ember lényének mekkora nagy, plusz én még ugye akkor időben ilyen ambiciózus magasugróként néztem, hát piszokul megígéltem abban a szafanderben végrehajtott óriási ugrásait. Én meg itt ahhoz képest a Földön erőltöttem, értük, szóval valahogy így van ez a dolog. Még egyszer, ami univerzális, az a tömeg, aztán majd mindenki beszorozza azzal a térerősséggel, amilyen bolygón ő éppen lelegyik. Következő sor, hogy ez a titani ügy, ez hogy is alakul, szóval, hogy a jéghegynek meglátjuk a csúcsát. Hát azért, mert a jég, vagyis a nullafok, vagy az alatti halmazállapot váltott víz, ugye már szilárd, annak a testsűrűsége az 917 kg per köbméter, az 1000-hez képest. Látják, a jéghegy csúcsa egy tizedre, a 9 tizedenek aljul egyfajta olyan alakban, amilyen alakban. Ha még ugye el vagyunk foglalva valami mással, szóval képzeljék el, hogy Leo lett volna mondjuk a kapitán, és egy olyan lelki állapot van, hát ezek a legelső jéghegynek neki mennek, nem így volt. Tehát valahogy úgy alakult, hogy rosszul alakult nekünk a dolg. És aztán ezt ugye szimbolikusan is tudjuk, hogy igen, hát itt az építő karon a hidraulika egy, az csak a jéghegynek a csúcsa. Én ezt így fogalmazném, ha fogalmaznám a helyébe lendő. És akkor ott van a higany, ami meg folyadék, tudják, olyan higanyossággal az ember megy, meg a lázat az ember azzal méri, az meg nézzék meg 13,5-szer nagyobb sűrűségű, mint a víz, ami azt fogja jelenteni, hogy majd amikor nyomásokat tárgyalunk, vagy tárgyalnak, akkor egy ilyen U-alakú csőben 13,5-4, tehát sokkal kisebb magasságú higanyoszlop egyensúlyt tud tartani egy adott vízoszlopban. Tehát a 13,5 méter magas vízoszlop, az 1 méter magas higanyoszlopban egyensúlyban tarthatunk, azt ismerjük is, akkor egy olyan rettenetes nagy vízoszlopot produkáló nyomás, én még itt le tudok olvasni, tudják ezek ilyen szempontok, mikor csúszunk tovább, rugalmas térfogat, változás. Tehát akkor csökkentem a térfogatot, és ez nyomásváltozáshoz. Ráteszek egy nagyobb nyomást, és ez térfogatváltozás eredményez. Plusz nyomással, tehát pozitív delta P-vel térfogatot csökkentek. Ezért van ott a mínusz jel. Meg ott van az a K, az a Young vagy Jung-féle rugalmassági modulus, aminek én ide is írtam az értékét, 2150 megapaszkál. Ez azt jelenti, hogy a víz összedobhatóbb, mint az acél. Tudják? Csak ha 10 ember közül 9-et az utcán megkérdeznek, azt fogják mondani, de hát a víz az összedobhatatlan. Ugye az a helyzet, hogy mi a vízzel úgy látványszerűen szabad felszínű állapotban találkozunk. Mert hogy a szabad felszín látható. Értik? És akkor, amikor belesétálok a Balatonba, akkor a Balaton térfogata az én bemerült térfogatommal nem fog csökkenni, mert akkor az összenyomódást jelentene. Hanem, ha én elegendően lassan megyek bele, vagyis nem egy trambulinról gesztugrok, mert az egy más erőhatás, akkor a Balatonnak lesz ideje alapot változtatni, térfogatváltoztatás nélkül, értik az alapváltozást. Kiszorul az én testem mi térfogat, onnan, és átrendeződik, vagyis nem lesz térfogatváltozás. Ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy ez egy összenyomhatatlan viselkedés, mert van egy szabadságfokkal rendelkező felszín, a szabad felszín, a légtérrel való határfelület, ami miben szabad, abban szabad, hogy elpozduljon. Úgyhogy ez a helyzet. Ezt át lehet rendezni delta V-re is, és akkor ezt a képletet kapja az ember. Zárt rendszerekben ez már nem így van. Ott már van összenyomódás, és nagyon is figyelembe kell lenni. Azzal együtt, hogy természetesen a gázoknak ez sokkal inkább jellemzője, mint a folyadékoknak. Hőmérsékleti távolás. Szóval a dilatáció olyan, itt is ugye a térfogat változást írjuk föl, a delta V, ez a deltához ugye hozzászokta. Tehát amikor ugye deriváltak, első deriváltak vezettek le, akkor azt mondták, hogy az X-tenger irányába lépjük egyet. Egy delta X-tűnik lépünk, közben az Y függvény delta Y-nit változik. A két értéket összekötve ott a helyi szelő meredekséget, az delta y-on osztva delta x-el. Ha a szelővel megyünk az érintők felé, vagyis a delta lépés infinitezimáljuk, akkor a szelőből érintő lesz, és megkapjuk a meredekség függvényt, az érintő függvényt, a pontbeli iránytanger, az első deriváltat. Vagy az integrálást a végtelenségig terület számítással magyarázni, értik, hogy lehet, csak nem a végtelenségig. Föl kell dolgozni, és el kell sajátítanunk egy olyan közös nyelvet, ami azért a matematika szimbólumait használja, mert azért ez egy elegáns dolog. Na visszatérve a hőmérsékleti távolásra, a helyzet az, hogy ebben a sorban az van fölírva, ha megnézzük az előjeleket, meg minden ilyesmit, adott tömegű víz plusz 4 Celsius fokon a legkisebb térfogatú. Fordítva. Adott térfogatú vízbe 4 Celsius fokon van a legnagyobb tömeg. Ebből az következik, hogy a plusz 4 Celsius fokos víznek a legnagyobb a sűrűsége. Ha 4 foktól fölfele mozdulok, távol, ha 4 foktól nulláig mozdulok, mert ott halmazállatok változás lesz, tehát tovább nem mozdulja, akkor is távol. Értik? Akkor is távol. Ez azt jelenti, hogy ha van egy mély tározó vagy talan, és a szél nagyon nem borzolja, akkor ott ki tud alakulni egy rétegzettség, nevezetesen fölül melegíti a nap, mondjuk tavasz, nyár, ott lesznek a melegebb vízrétegek, és alul meg a hűvösebb. Csak a hűvös az legyen 4 Celsius fok fölött, vagy legalábbis ne maradjon. Ebben az esetben a felső vízréteg a legkevésbé sűrű, és így lefele. Ez egy stabil rétegződést fog jelenteni, mert egy kevésbé sűrű, ha belenyomok a sűrűbe, onnan Archimedes a maga találmányával együtt, az vissza fogja lökni. Ellenben, hogyha ősszel, késő ősszel beindul a lehűlés, és a felső víztestek alacsonyabb hőmérsékletűre hűlnek, mint az alsó, akkor egyszer csak önmagától, mint gravitációsan megfordul a tóban a rétegzettség. Ez a halakat egyfajta csodálkozásra készteti, tehát van, aki mondjuk a felső rétegekbe szeretne lezzeni, mert az apja meg az anyagból szokott élni, és akkor ő az ottani oldott oxigén tartalomhoz szokott. Érti? És akkor ezzel a fordulással egyszer csak az alsó vízrétegek jönnek föl, aminek ugye a nyár ősz folyamát az oldott oxigénhez jutó esélye az kisebb volt, hiszen el volt zárva a rétegekkel, és akkor ebből lehetnek egyfajta kalahajták. Szóval ez egy ilyen érdekes viselkedése a tavaknak. Általánosan tehát azt a szabályt lehet kifejezni, elmondani, hogy az a sűrű víz, amely hőmérsékletének abszolút értéke közelebb van a 4 Celsius fokhoz. Jó? Közelebb van a 4 Celsius fokhoz. Menjünk tovább. Volt ez a viszkozitás, nyomom a szöveget, látják ezt a bejátszást, ezt már ugye az előző alkalommal látták. A vízművek az olyan nagyon viszkózus, megpróbálom ugyanazzal a kezdeti energiával, forgásúval ellátni őket, ez már meg is kajolta azt az energiát, amit kapott, ez meg még mindig forog. Menjünk tovább, itt akkor valami olyasmiről van szó, tudják, hogy ez a belső kurzorlás. És ehhez az kell, és ez az, ami a hidrosztatikában látni tudjuk, hogy minden, hogy vízréteget egymáshoz képest elmosódjanak. Mert ha ez nincs, mert így csinálok, akkor itt nincsen energialesztés a két tengelyek között. De ebben az esetben, hogyha én ezt csinálom, most mindegy, hogy periodikusan csúsznak el, a lényeg, hogy elcsúszanak. Akkor nem tudom, hogy közelebb viszont lehet-e hallani. Ezek szerint én hangot generáltam. Meg tudják, egyre melegebb lesz a tengely, vagyis hőt is generáltam. Tehát akkor körülbelül ez történik a Dunában is, hogy hang meg hő keletkezik, a merési esélye, az tulajdonképpen a zérussal egyenlő, valószínűségre gondolok. Tehát arra gondoljanak, hogy ezt a hangot, amit elküldtem maguk felé, meg ez a melegedés, ami a tengeren megtörtént, tehát valaki mondjon egy módot, hogy ez izmaiba, mint energiatartalom visszatérhető. Ez most egy kicsit elrugaszkodó példa, tehát ezért szoktak a példát olvasni, a kicsit elrugaszkodottak. És akkor itt egy vízszintes áramlással tüntetnek, aminek van egy ilyen profilja. Én úgy látom, hogy itt ezen a szinten az áramlási sebességvektor, ami irányított skalár az ekkora, egy BN távolsággal följebb pedig nagyobb. Látják, a vektor az áramlási sebesség, ami általában nagyság, plusz még az irányított skalára. És akkor az itt a helyzet, hogy a kettő ezek szerint elcsúszik egymáshoz képest. Az elcsúszás mértékét a helyi keresztirányú gradienssel a meredekségre kifejezni. N azt jelenti, hogy a normál irányba veszem a meredekséget, a normál irányba a merőleges irány, a mozgásra merőleges irány. Ezért ezt a tengelyt N tengelynek nevezem el, viszintesen a V sebesség, és a légcsók nyelvben, most nem valaki a németül, de mindig kettőt mondjuk nekem, tehát a légcsók nyelvben V-vel mondják a sebességet, mi nem, de hát ugye mi azért nem ahol a világból jöttünk, hogy mi is a helyzet belül. És akkor a két egymáshoz képest elmozduló rések között, és ezt Newton vette észre, turlódó erő keletkezik. Ha szíltan belőle tartanának, akkor az az erő, ami egy adott felülettel párhuzamosan keletkezik, ha el van osztva a turlódó felülettel, akkor nyíró feszültséget kap. Ellentétje a normál feszültség. Ha meg két anyag között van ez a nyíródás, akkor már nem egy ollóval nyírok el egy papír szeletet, hanem csúsztatom az egyiket a másikot. Tehát két anyag között csúsztató feszültségről beszélünk, egy anyagon belül pedig nyíró feszültségről. És akkor szigma lesz a szíltamban a normál, nyomóhúzó, és tau lesz a nyíró vagy csúsztató. Tehát még egyszer, egységi felületre eső erő, úgyhogy az erő a párhuzamos, a csúsztató felület nagyságra vonatkoztató. És akkor Newton, ugyanaz, aki a két törvényt megcsinálta, és Oxford-tal szemben Cambridge-et sokkal nagyobb lát. Tette, és ez azóta is változott ez a helyzet. Azt mondta, hogy ez a tau egyenesen arányos a gradiensével a sebességnek. Minél meredekebb keresztirányba a sebességváltozás, annál nagyobb a két réteg között keletkező nyírófeszültség. Meg még attól függ, hogy milyen a nyúlósági fizikai tulajdonsága, ezért tárgyaljuk ebben a kategóriában, ennek a folyadéknak. És ez az éta dinamikai viszkozitási együtthatóban fejezhető ki, ami egy hőmérséklettől és sűrűségtől függő fizikai jellemző. Itt át lehet írni, tehát nem V, hanem Bill Gates után szabadon a Times Roman, ez ilyen nő kínál nekünk, tehát ezt mindenki nőnek látja, ugye? Tehát a Tau egyenlő műszörök rosszor, D-véter V-hez. Tehát a D-véter D az a V-kereség ő irányára merőleg egy első derivált, a keresztirány egy gradient, a ró, a folyadék sűrűsége és a mű pedig, most már nem a dinamikai, hanem a kinematikai, viszkozitási együttható, 10 a mínusz 6-on négyzetméter per szekundum, ami egy származható dimenzió, nem úgy, mint egy fosz vagy egy idő, 20 perc fokon ezt is meg lehet jegyezni, és a nevét is meg lehet a dolognak jegyezni. Még egyszer ennek a hatása az, hogy ez a magára nagyon fordó víztek, vagy vízüveg test, a belső fúrgondó erő, ami út mentén keletkeznek, út mentén erő, ami ellen dolgoznak kell, energiát fog megenni, visszanyerhetetlenül vesztjük, vagyis disszipálódik. Lépjünk egy kicsit tovább, megjegyzem, hogy egy ilyen negatív harmadik kitevő alapján változik a viszkozitás, minél melegebb a víz, egyszerűen lefejtve, annál kisebb a viszkozitás. Együtt annál rögzülékenyebb, annál mozdulékenyebb. Gyorsan egy másik, amit középiskolás, tanáltalános iskolás fizikából ismernek, a kapillaritási folyamat. A baloldali ábra azt akarja mondani, hogy ez egy falat megvesítő folyadék, például a víz. Mivel fal és benne víz. A falat megvesítés azt jelenti, hogy az üveg és a víz között nagy lesz az adhéziós erő, a vízen belüli kohéziós erőhöz képest, ami befele mutat, hiszen a társadalom kohéziója, a belüterőt nem beszélünk. Szóval valahogy így. Vektorokat maguk összegezni már szinte úgy, annyira tudnak. Ugye? Tehát akkor ez meg ez, az eredő, az kifele mutat. Ne fogadjunk, hogy a vízfelszín kénytelen az eredőre merőleges pozíciót venni, mert ha nem olyanban lenne, akkor két komponensre bontva lenne egy arra merőleges, meg egy vele párhuzamos, és az a párhuzamos elszólítanák, ez egy ilyen indirekt bizonyítás. Tehát így fog kinézni a víz. A higanyban sokkal nagyobb a kohézió, mint az üveggel való adhézió. A két vektor alaphelyesen és értelemszerűen fölrajzolva és annak az eredője befelé fog mutatni, a higany nem fogja megbesíteni az üvegfalat, és így fog állni. Ha mindezeket a dolgokat egy elegendően milliméter vagy az alatti átmérőjű csőbe viszünk be, akkor ezekből a görbületekből fog jönni egy fölfele vagy lefele mutató eredő erő, és az nekünk a vízben kapilláris emelkedés, és itt pedig kapillári csökkenés. Ez természettudományos játéknak tűnhet, addig, amíg nem megyünk el a mezőgazdászékhoz, akiknek a talajvízből a talajhajszál csövein keresztül való kapilláris emelkedés igencsak fontos a termés szempontjából, meg az ő tudományos szempontjából is lehet, ez fontos. Higanynál pedig kapilláris süllyedés van. Azt mondja, hogy 1 milliméter átmérő az üvegcső. 30/1, az átmérőt milliméterre helyettesítve, 30-at kapok, és ez milliméterre adja meg a kapilláris emelkedés 3 centi. Jó? Ha ez 1 milliméter, akkor 30 centi, ami már egy jelentős emelkedés. Menjünk tovább, megemlítjük még a víz bármelyő képességét, milyen gázok fontosak. Szerintem a hal számára az oldott oxigén az elkerülhetetlenül fontos. Arról tudjuk, hogy nyomásfüggő, hőmérsékletfüggő, alacsony nyomású, éjszakánkon, úgynevezett fölszálló áramlás, meleg augusztusi heteken, a tavalyunk bizonyos ilyen nádason belüli távoli részei szinte teljesen elvesztetik az oldott oxigén tartalmukat. folyamatok is furcsán alakulnak, aerob, bal szemben is anaerob viszonylag között értés a dolgot, és akkor az úgy följön, és akkor ugye feltölt tóban még úgy be is gyulladnak, és akkor ez egy olyan ludvérszerűen hozzá jár, kell, akár éjszaka is, és akkor ugye az ember rákerül, hogy ez is annak a Prána Hanyistóknak a műve. Hanyistókot egyszer a németre átfordították, aztán az osztrákok visszafordították, de valahogy ezt olyan illetlennek találták, úgyhogy az osztrákok által magyarra visszafordítása Fertő István lett, az ugye nem egészen Hanyistók, de hát valahogy nincs az a dolog. Kavitáció jelenségben. Nagy sebesség, kis nyomás, kis sebesség, nagy nyomás. Ez egy ilyen összjáték, mint olyan. Víz nagyon nagy sebesség, kis nyomás, nyomásfüggő forrástól, akár 20-30 Celsius fokon, gőzfelhőtel, gőzbuborék, semmi baj. Megy ez a gőzbuborék, és elér egy acél vagy egy vasbetont felületet. Oda csapódik, és ott külfelen összehúzódik, és eltűnik. Több ezer légköri atmoszferikus nyomás keletkezhet pillanatszerűen, beleharap abba a felületbe. Tulajdonképpen itt valaki angol tanult, ez a cavity, ez egyfajta üreget jelent, és akkor a jelenségnek a megjelenése végül is az az lesz, hogy ilyen üregesen rongálódik a felület. Ez egy turbinalapát, egy vizet határoló sima vasbeton felületnél mondjuk nem egy kellemes látvány, ezt a jelenséget el kell kerülni. Lehet egyfajta fizikai tulajdonságok alapján ideális folyadékot megfogalmazni, ami folytonosan töltse ki a teret, ezt úgy mondjuk, hogy akkor az egy kontinuum, vagyis nem darabos áru, hogy úgy mondjam, legyen furlódásmentes belül, vagy tökéletesen gördülékeny, legyen homogén tömegeloszlású, hőmérsékleteloszlású, meg legyen összenyomhatatlan is, és akkor ez egy ideális folyadék. Megjegyzem, ennek a matematikai kezelése a legegyszerűbb. Ezzel együtt a valós folyadék az is tud ideálisként kezelve lenni, ha bizonyos valós folyadék tulajdonsága is a természet nem aktivizálja. Érti? Tehát szabad felszínű. Összenyomhatóság a gyűrű. Nincs elmozdulás vízrészecskék között. Hiába viszkózus, nem lesz belső energiadisszipálódás, az egyébként gyűrűs folyadék is ideálisként viselkedik. Tehát valahogy így lehet ezt a dolgot berendezni. Most én akkor ezt a és akkor kimegyek, többen beszélek maguknak, akkor kimegyek, összakorlak a vellán, rátérjük a fekedett táblára, úgyhogy hanggal mindenki tudjanak itt egy vízszintes felületre, konstans nyomás, hogyha vízmagasság, akkor a nyomó erőt, mert a nyomó felülettel lehet a nyomást kifejezni, tehát akkor a dimenzió az newton per négyzetméter, és akkor ezt jegyezzük meg, hogy felület egységet az erő. De általában ez azért nem ennyire egyszerű, mert a nyomásnak van ugye eloszlása, az is kérdéses, hogy az most egy kalár mennyiség, vagy egy vektor mennyiség. Akkor továbbra is itt vagyunk szinte tele vízzel, nem mozogatunk. És ebben a pontban kérdezem, hogy a nyomás tudjuk, hogy mekkora van-e annak irány. Igazából ez a pont irány szempontjából nem kitüntetett. Tudjátok? Tehát, hogy mondjuk ez a megválasztott léptéke, ez a nyomás nagysága ebben a pontban, tudják, egy ilyen félkező valószínűleg kaptak a kölcsön, akkor ez itt ebben a pontban, ez a nyomás érték, ez bárhogy állhat. A kampós végén úgy érzem, hogy egy gömbfelületen mozog végig, értük, amit mondok. Erre azt mondjuk, hogy hidrosztatikus állapotban a víztest gömbi nyomás, vagy gömbi feszültség állapotban lelátszik. Gömbi feszültség állapotban. Gömbi feszültség állapot. Egészen addig, amíg egy vízzáró szilárd felülethez nem érek. Tehát akkor itt vagyok. Tudják? Itt vagyok ennél a felületnél, és akkor kérdezem, hogy áll ez a nyomás. Ugye itt már onnan furcsa az ellentételezés. Tehát azt mondom, hogy ennek egy ilyen felhez iránya van ennek a nyomásnak. Ez ugye felület egységre eső erő. Ha ez ilyen felhez, vagyis nem merőlegesen áll, akkor én ezt föl tudom mondani, egy merőleges és egy érintőleges komponensre. Ez a komponens viszont a fal melléki vizet el fogja mozdítani. Na de nem azt mondtuk, hogy nincs mozgás. Tehát akkor közvetetten bebizonyítottuk, hogy a hidrosztatikai állapotnak csak ez az állás felel. Vagyis szilárd, vízálló felületnél a nyomás vektorrá vált merőleges a területre, most már csak az értelmét kell megmondani. A víztestből a felület felé mutatkozik. Mert a merőlegesség még nem mondta meg, hogy egyfajta lövevényről vagy nemevényről van szó, mert még csak a pálya állását láttuk, de ezt úgy meg lehet tárgyalni, tehát akkor gömbi feszültség állapot, volt az egyik. A másik, hogy vízzáró felületre merőleges, és a felület felé mutat. Elnézést a rövidítés. Én majd kicsit begyakorolom magamat az ilyen szövegekre. Általában persze inkább két metetbe fogunk futballozni. Ez akkor így nagyszerű ez a dolog. És akkor ezt térbe írom le, és mondjuk itt van a korrigó, és ebben a pontban vagyok kíváncsi, akkor itt két helyzet van, vagy egy R fölvonással fogunk jelölni. Helyvektorral írom le az origóhoz képest a pozíciót, vagy pedig V-kárti térbeli koordináta rendszer XYZ koordinátáival. Tehát akkor itt ez a P, ez akkor függ a helyvektortól, vagy fölírhatom XYZ térkoordinátával. Az időbeli változás gondos lemondunk, tehát időben állapodósult helyzettel foglalkozunk. Ha nem ez lenne, akkor még ide egy P-időt beraknánk, és akkor ez egy négy független változó állapot jellemző lenne. Valahogy így van ez a dolog. A helyzet kicsit bonyolódik, ha nem olyan egyszerű, konstans a nyomás eloszlás, hanem van egy adott felületen azon nyomás eloszlásokban, ismerem geometriai a felületet, és erre a felületre akarom a nyomó erőt, tehát a felületet összegzett nyomás, ugye a nyomás felületegységre eső erő, ha az összes felületegységet ne legyen átlagos, hasonlóak, összegzem, ezt hittem a matekban integrálásnak, fennüle szeret integrálásnak, akkor megkapom a nyomó erőt. Tehát én azt mondanám, hogy itt valami fennüle szeret integrálás van, itt most nem kettős integrálás írok, vagy vissza-vissza irányban, hanem adott jelzem, felett. Az a helyzet, hogy itt van ez a helyi kis nyomás, tehát azon a helyen, elnézést, és akkor itt valahogy azt kéne csinálnom, hogyha itt van egy kis elemi darab, egy BA felület darab, tudják, az a helyzet, hogy ha ezt veszem ennek a nagyságát, meg ezt egy olyan vektornak tekintem, aminek a hossza BA, és normális irányba mutat lokálisan a felületre merőlegesen, akkor ez a DA hosszúságú lokális normál vektor megszorítva skalárissal, elnézést a kifejezésekért, matekből vagy tudják, vagy nem, vektorok skaláris szorzata. Köszönöm szépen! A kitározó nem megérnák, hogy tovább az nem fog más csinálni, mint az itteni színás vektornak fogja képezni a felületre merőleges összetevőit, mert ez a tulajdonsága. Ezt kell a teljes felületet összegezni, és meg fogom kapni a jó erőt erre a felületre. Így aztán bárki, bárki hárhat, ha a matematikai, ez a bűnva, ezen a kombinációval rendbe kerül a dolog. Akkor ez így ez egy jó pofa dolog, most egy kicsit akkor is a maradék időben fussunk neki a hidrosztatika igazi alaptörvénye levezetésének, az úgynevezett Euler-féle alapegyenlet. Statika van, erőre fogunk tekinteni. K2-22-ben továbbra is itt van ez a álló víztömeg, hogy bírjuk, ugye megpróbálunk úgy lekötni a figyelmüket, hogy ne legyenek gyulladási tünetei, illetve lesz, az már később van, de majd újra élesztünk. Szóval az a helyzet, hogyha nyugalomban van a víz, akkor ez a kis vízhenger is nyugalomban van. Értik? Ezt fogjuk kihasználni. Egy ilyen általános, látják, bárhogy ha ez a teljes víztest nyugalomban van, akkor ez így nyugalomban lesz bármilyen állás is. Eltávolítom ettől a külső vizeket, a határfelület mentén le fogom élni a külső vizek hatását ő rá, mint egy kiválasztott véges térfogatra, meg le fogom élni, hogy milyen tömegerő hat ő rá, és azt mondom, hogy ha ez áll, egész víztest, akkor ez is áll, tehát itt erőegyensúly van. Mondjuk ennek a hengeresen célszerűen fölvett ellenőrző vagy véges térfogatnak a henger tenge irányába írjam föl az erőegyensúly egyenletét, statika. Tehát azt mondom, hogy itt van ez a... Itt van akkor ez a henger, amit itt intonáltam maguknak. Ez nem nagy ez a henger. Ha itt van a forigó, akkor itt az alaplaphoz mutat egy R-vektor, aztán a fedőlaphoz egy elemi nagyságú BR-vektor mutat, így vektoriálisan összegezve a forigóból a fedőlapba egy R plusz VR helyvektor fog mutatni, tudják? Ennek egyébként a hossza nem más, mint a VR vektor abszolút értéke. Tudják, vektorból abszolút értékkel kapunk hosszat. Ez az alaplap felülete pici, VA nagyságú, és ugyanakkor ez a. Ha valakinek nem elég kicsi, akkor én kisebbre csinálom, és úgy is nekem lesz igaza. Egyébként is a végén el fogunk gyalogolni egy pontra, értik? csak az a cél, szóval az fontos, hogy célszerűen legyen föl. Egyébként ez az egész egy egészen általános erőtérben van, aminek az erősség vektora az erőtérre mutat. Földi erőtérben egy ilyen gépkarzónál, ugye? De annál is általánosabb. Ez most már egy ilyen majdnem valósnak tekinthető felület. Akkor itt alkalmazzuk a nyomás szabályokat. Felületre merőleges és a felületre mutató. Tehát akkor az alaplapra itt egy P nyomás van, rá merőlegesen. A külső vízből erre a kiválasztott víz térfogatra. Eminen P, és miért ne lehetne ez egy DP-vel különböző? Értik? Általánosságot megtartni. Meg a halásra is. Csak most ugrasztjuk a majmot a vízbe, nevezetesen megmagyarázok, hogy miért ezt vette fel annak idején egy okos hidraulikus ezt a halakot. Ugyanis itt nem lenne egyszerű, vagy más leírni. De a halás párhuzamos a tengerjel, a nyomások a halás mentén merőlegesek a halásra, merőlegesek a tengerre, tengerirányú vetületünk zéről. Tehát nem bír érdekelni bennünket, ez a tök mindegy ezek után, hogy bonyolult, vagy nem bonyolult. Úgyhogy ez itt ez a helyzet, és akkor húszunk tovább, és akkor azt mondjuk, hogy írjuk ezek után föl, erre és erre a lapra az erőket. D-A szólt. P. Olyan pici ez a felület, hogy konstans lokálisan a nyomás. Ez meg szembe mutat, mínusz D-A szor, P plusz D-P. Egyelő, mi marad ebből? Ezek itt ilyesnek marad, mínusz D-A szor D-P. Ez lesz a kiválasztott térfogat felületére, tengerirányba ható, külső vízből ható nyomóerő eredménye. Tömegerőt akarok még fölülni. Kéne tudni ennek a rósűrűségű folyadéknak a tömegét, azt, ha megszorzom a térerősséggel, megkapom a tömeget. A tömeget úgy kapom, hogy a térfogatot számolom ki. Szerintem a térfogat alaplap terület szorozva a henger magasságával. Ezt kéne megszorozni a ró sűrűséggel, és megkapom a tömegét, és ezt kéne megszorozni a gyorsulás dimenziójú térerősség vektorral, és megkapom a tömeget. De nekem a tengerirányú kell. Tehát az a helyzet, hogy nekem a tengerirányú kell, vagyis az ilyen irányú tömegerőt meg kéne szoroznom egy tengerirányú egységvektorral és skalárisan, ugyanaz a történet, és az nekem produkálná a kiteleső tömegerő komponens. A tengerirányú egységvektor nem lesz más, mint az ottani kis elemi vektor, elosztva az ő abszolút értékével. Ez akkor egységnyi hosszúságú, ami megtartja az irányát. Látjátok, hogy a csempés mozgalmat, hogy tesszük a karon, hivatalosság. Figyelj! Ezzel itt le tudok egyszerűsíteni, és akkor maradt a DA-szor, ró-szor, F, vektor, skalárisan szorozva DR-rel. Skalári szorzás, majd azért utolsó pillanatban megnézzük. Kérem szépen, ez a kettő összege, ez nullát ad. Tehát mínusz dA szor dP az egyik domináns erő, plusz a dA szor ró szor F térerősség vektor szor dR elemi elmozdulás vektor egyenlő nulla. Azért húzom át, hogy ugye ne csodálkozni, hogy ugye látták ezt a mérlegelést, amit ilyen ügyesen végrehajtunk. Ha valaki vitát nyitott volna, akkor, hogy mekkora a DA, az most ugye dupla 1, egyet, mert ez ilyen nagyon jellegben, akkor ez leegyszerűsíthető. És akkor én a DP elemi nyomásváltozást fejezem ki, ez itt mínusz volt, akkor átteszem oda, rószor, F vektorszor, DL vektor. És már is megkaptam Euler hidrosztatikai alapegyenletének vektoriális formáját. Megkaptam a vektoriális formáját. Ezt most már esetleg koordinátással is ki tudnám fejteni. Tehát a D-kártyú térbeli koordináta, x, y, z. Maguk még nem tanultak, figyeljetek arcokat, parciális derivált, több változós függvény. Jó. Az azt jelenti, hogy a P az XY és a Z-től függ. Tehát ha X irányba nézem a változását, vagy a meredettségét, az nem így fog kinézni, mert nem ő az egyetlen irány, hanem így fog kinézni. Kicsit eltorzítom, hogy a hallgató értsen belőle. Ez X irányba a fajlagos változása a fénynek, a nyomásnak. Ezt ha megszorzom még az X irány végi elmozdulással, vagy távolságban, akkor megkapom, hogy ott mennyi a változás. Ezt fogom ebben az értelemben kifejteni egy pillanat alatt. X irányba dp per dx parciális részleges x szerinti meredettség, megszorozva az olyan irányú elemépéssel együtt, hogy három gót fogunk derülni ezen az oldalon, mindenki tudná folytatni y irányba, mindenki most már, még én is tudom folytatni z irányba, utána van egy rószor, és akkor a skalári szorzatot kell ezek után produkálni. Tehát kérem szépen, szerintem az az F térerősség vektor, az úgy néz ki, hogy Fx, Fy és Fz. A DR az szerintem úgy néz ki, hogy Dx, Dy és Dz. És a skalári szorzás az úgy néz ki, hogy az első az elsővel, plusz a második a másodikkal, plusz a harmadikkal, ehhez ragaszkodott, én is itt tanultam. Ezt ide be fogom írni. Fx dx, plusz fy-szor dy plusz fz szer dy. És akkor ez lesz az Euler-féle egyenlet térbeli koordinátás alapja. Két percet engedjenek meg nekem, hogy áttérjünk a földi előtérbe, vagyis az F-vektor helyett V-vektorom lesz. Tudják, ez azt jelenti, hogy nulla, csak nem tudom, fölfele mutatom, és akkor itt mínusz g. Ugye érthető ez? Ha ez a helyzet, akkor ebben az egyenletben az fx egyenlő nulla, mint az első tag elesik, ez elesik, ide pedig mínusz g fog bejönni, tehát ebből az egyszerűsítéssel azt kapom, hogy dp egyenlő mínusz rószor részen dz. És akkor földi erőtérben, nehézségi erőtérben ez lesz az Euler-féle alapegyenletnek az egyszerűsített alapja. Látják-e azt, hogy a nyomás, változás konstans? Tehát a dp az rószor g meredettségű, költsen dp-ben dz. Ebből az következik, hogy a függőleges irányú nyomásváltozás, tehát maga a nyomás, mert itt a változásról mondtam, maga a nyomás az lineáris függvénye lesz a mélységnek. Tehát ha egy méter mélyen vagyok, akkor az mit?
Ha 5 méter mélyen vagyok, akkor 5-ször akkora lesz a hidrostatik nyomás, 10 méter mélyen pedig majd a dobhártyán fogja megsúgni, hogy milyen, vagyis az arcomás. Eddig jutottunk már, hogy már csúsznak a gyakorlatot, gazdálkodják, hogy nekik mi a folytatók.